tudatos.hu. Az önállóság szabadsága és korlátai. Neumann Gábor műsora.
Üdvözlöm Galambos Ágnes trénert, tanácsadót, egy nemzetközi cég ügyvezetőjét a tudatos.hu-ban. Kedi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Azt hiszem, hogy a legjobb bemutatás, ha öntől idézek. Hiszünk benne, hogy a cégek emberi közösségek nem egyszerűen pénzcsináló szervezetek. Az emberek azért dolgoznak együtt, hogy jobbá tegyék a saját életüket és azoknak az életét, akikért felelősséget éreznek. A vezetőség feladata elsőlegesen nem a számok, termékek, rendszerek vagy folyamatok javítása. A vezetés arról szól, hogy segítsünk az embereknek abban, hogy sikeresek legyenek. A cégünk azért dolgozik, hogy a vezetőket erre emlékeztesse és képessé tegye. Eddig az idézet, de hát ez az alszpolitika jól hangzik békeidőben, de hogyan módosul most kijárási korlátozások közepette?
Hát én erre csak azt mondom, hogy talán még inkább igaz. Tehát, hogyha egy vezető emberileg tud kapcsolódni a csapatához, akkor ez az egész biztos, hogy a legtöbbet teszi ebben a egyébként is nagyon nehéz helyzetben. Több oldalról lehet ezt megközelíteni. Egyrészt nagyon sok helyen fizikálisan mit tud tenni az embereiért, másrészt meg nagyon sok helyen, hogy mentálisan ott tud-e lenni, segítséget tud nyújtani. Ugye a fizikálist azt talán nem kell mondani, hogy védőeszköztől kezdve munkafolyamatok átszervezése mindent megtette a csapatáért. A mentálisról szoktam megfeledkezni, hogy akkor is ott tud-e lenni, amikor visszahúzódik a kollégája, amikor nem elérhető, amikor érdekes módon kezd reagálni dolgokra. Tehát ez, hogy ő neki a körülményeket kell biztosítani ahhoz, hogy a kollégák sikeresek legyenek, én azt tudom mondani erre, hogy a jelenlegi helyzetben talán még erősebb üzenet.
Tehát fontosabb az, hogy a beosztottakkal, tehát itt egy cégvezetőről van szó mondjuk, tehát hogy a beosztottakkal normálisan tudjon elbeszélgetni a helyzetről, és együtt találjanak ki valamifajta megoldást, vagy ez a legfontosabb célja, vagy ez a legfontosabb eszköze most egy cégvezetőnek?
Én azt mondom, hogy igen, mert a többit azt általában magától értetődőnek veszik. Tehát ugye március 15-a óta, 16-a óta nagyon sok cégvezetővel vagyunk kapcsolatban. Van, akiket egyénileg kócsolunk, van, akiket kisebb csoportokban, hát mondhatom, hogy szinte, hogy tréningeket folytatunk velük. És igazából a business continuity, vagy üzleti folytonosság, vagy a mit kell tennem azért, hogy a határon átengedjék az árut, és folytatódjon a termelés. Ilyen jellegű kérdéseket, azt mondom, hogy a vezetők zöme azt hát rutinból, még akkor is, hogyha azért ez a mostani helyzet nem rutinos. Viszont pont azért, mert nagyon sok vezető túlterhelt, nagyon sok vezető érzi azt, hogy úristen, most hogy tudom én ezt megoldani, ezt a jelenlegi körülményeket, jelenlegi helyzetet, ezért még inkább hajlamunk van rá, hogy az emberekről megfeledkezzünk, hogy ezen a héten én lehet, hogy nem a 28. WhatsApp, Hangup, Meets, Teams, GoToMeeting, meetingen kéne, hogy részt vegyek, hanem egyszerűen fölhívni azt a kollégámat, akivel esetleg másfél hete hallom a hangján, hogy valami van vele, valami bizonytalanság van vele. Ugye ez mindig egy dilemma, nem válságos, krízises helyzetekben is, mert ennek a vezetői tevékenységnek nem annyira kézzelfogható az eredménye. Tehát ráköltök másfél órát a kollégámra, hogy hallgassam, hogy neki milyen nehéz megoldani a homeschoolingot, vagy milyen nehéz fölvenni úgy valakit, hogy személyesen nem tud találkozni vele. Másfél óra múlva nem lesz ott kézzelfoghatóan rögtön az eredménye. Ennek az eredménye, ez ott fog megnyilvánulni, hogy az a kollégám, akire ezt az időt rászántam, akibe belefektettem, ő elégedettebb, elkötelezettebb lesz, nem fog elmenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a válság utánra is vissza fog hatni, hogy ember tudtam maradni akkor, amikor esetleg annak a kollégának éppen csak arról volt kedve beszélni, hogy elmondja, hogy a három gyerekének három különböző matematika órát kellene mai napon megtartania.
És van kapcsolata mondjuk szállodaigazgatókkal, vagy szállodatulajdonossal, étteremtulajdonossal?
Igen.
Az elmúlt időben beszélt velük, vagy keresték önt?
Nem kerestek, de az érdekesség, hogy cégnév említése nélkül mind a két részről, tehát mi egy szállodának az iroda szintjén béreljük egyébként az irodát, és hát ugye az első dolgok között volt az, hogy a szálloda leállt, olyannyira, hogy az a szárny, ahol mi az irodát béreljük, meg is szűnt, és az ezzel kapcsolatos kommunikációk nagyon-nagyon korrektek voltak.
Igen, de tehát mit tud tenni egy szálloda igazgató ezekben az időkben, amikor nincs vendég, amikor fizetni kellene a beosztottak fizetését, fent kellene tartani valahogy a szálloda vendégfogadó képességét. Ilyenkor nem várható el egy vezetőtől, hogy a lelki problémákra is odafigyeljen, vagy igen?
Hát én azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, hogy igen. Egyébként én ugye pont azért, mert hetente egyszer a postáért még be tudunk menni, azért beszélgetek a kollégákkal. Tehát itt például munkaerő átcsoportosításokat tapasztaltam, hogy minél inkább meg lehessen tartani a kollégákat, tehát azokat, akik egyébként alkalmazásban vannak, igyekeztek alkalmazni olyan területeken, ami esetleg addig idegen volt, de hát most értelemszerűen nincs szükség konciezsre és recepciósra, és én azt láttam, hogy mindenkinek nagyon jól esett ez a fajta emberi hozzáállás, hogy inkább munkakör átcsoportosításokban, mint leépítésekben gondolkoznak. Tehát az én személyes tapasztalatom az, hogy a végsőkig kitartani abban, hogy kik azok, akikre hosszú távon az ember számítani akar, és azok érezzék ezt az emberi törődést.
Az ön cége mivel foglalkozik pontosan?
Szervezetfejlesztéssel, tanácsadással, tréninggel és képzéssel. Ugye ezt szokták így manapság egyszerűen úgy hívni, hogy tréning és coaching, tanácsadáson alapuló tréning és coaching. Én úgy tudnám összefoglalni, hogy a humán fejlesztésekkel, és ebben a faktorban a vezetőknek, az emocionális intelligenciának fejlesztése kifejezetten egy olyan igény, amire mostanság hangsúlyt helyeznek a cégek.
Ez a dolog, ez nem luxus? Azért kérdezem, mert most eléggé zord időket élünk e tekintetben, amikor is a legutolsó szempont tud lenni az, hogy az illető rosszul néz rám, vagy jól néz rám, vagy hogy érzi magát, valahogyan össze kéne kalapálni valami normális, működő struktúrát egy olyan helyzetben, amikor erre nincs nagyon lehetőség, és hát azért kérdeztem, hogy a beosztottaknak a problémái azok mennyire fontosak egy cégvezető számára, amikor nincs cég.
Legyünk őszinték, hogy nagyon sok rövid távon gondolkozó cég ugye levágja azokat a költségeket, amire azt mondja, hogy hát ez nem a tevékenységhez alapú.
Hát nem levágja, hanem nincs rá pénz, és muszáj neki megszabadulni ezektől a terhektől, mert ezek terhek jelen pillanatban.
Így is lehet megfogalmazni, és azért hála égnek azt mondom, így a 7.-8. hét után, hogy sok cég viszont ilyenkor kéri kifejezetten. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a hosszú távon a humán tőkére alapozó cégek, azok tudják, hogy ebben a helyzetben talán még nagyobb fontossága van, hogy a vezetőm hogy szól hozzám. Mert ez a másik fejlesztendő terület, ami nagyon sokszor hiányzik, és a most ebben a mondjuk így, hogy korszakban, vagy ezek között a körülmények között különösen nagy szükség van rá, hogy egy vezető mennyire tudja adaptív módon akár a saját vezetői stílusát, feladatkiosztási szokásait az egyénre, a helyzetre szabni. Ugye nagyon egyszerűen ugye a két végleketet mondva, hogy krízis helyzetben természetesen, hogyha mondjuk ég a ház, akkor a tűzoltó ne kérdezze meg tőlem, hogy szerintem melyik úton kell elhagyni a házat.
Így van.
Viszont békeidőben meg szeretném, hogyha a kollégám bevonna abba, hogy mit gondolok, hogy melyik termékkel lehetne az ügyfél a piacon érvényesülni. Tehát azt hiszem, hogy sikerült...
De erre már tud esetleg választ adni valaki? Mert a békeidő még nincs itt.
Igen, ez itt most a két stílusnak a különbözőségét, ez a két skála között meg kell megtalálni, hogy hol van az, ahol pont avval tesz jót a vezető, hogy kvázi a biztos kezű, direktív vezetési stílus választja, vagy hol van az, ahol pont az esne jól a kollégáknak, ha jóban, participatív módon bevonnák őket az ötletelésbe, vagy ugye pont amire ön kérdezett rá, hogy milyen stratégia, milyen üzleti megközelítés az, ami hát egyrészt ugye szolgálja a túlélést nagyon sok cégnél, másrészt pedig fölkészít arra, hogy egyáltalán van-e pandémia utáni helyzet. Ugye itt a legnagyobb faktor, amire most föl kell készülni, az a fajta bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a úgynevezett pandémia utáni helyzet. Tehát lehet, hogy...
Ezt meg is mondja a cégvezetőknek ön?
Hogy értél, megmondom ezt?
Ön megmondja azt, hogy ön nem tudja azt, hogy mi lesz a pandémia után, de csak sejti, vagy kapizsgál valamit, nem. És esetleg ötletei vannak csak?
Tehát szenáriókat dolgoznak ki, tehát azt tapasztaljuk, hogy az ügyfeleinken keresztül ugye nagyon sok iparágra, termelőiparágra, disztribúciójára, szolgáltatóiparágra is rálátunk, hogy minden cég szeretne valamiféle, mi van akkor, ha május, ha június, ha szeptember, ha idén már nem.
És ezekre különböző forgatókönyveket írnak önök is?
Igen, és ugyanakkor még egyet szeretnék hangsúlyozni, hogy itt az új stratégia az pontosan az, hogy bármi van, nekem flexibilisnek kell lennem, nekem adaptívnak kell lennem, nekem spontán kell tudnom, ugye most az is egy ilyen divat szó, a reziliensen, hogy spontán kell tudnom az adott helyzetre válaszolni. Tehát ugye pont az a stratégia, hogy nincs stratégia. Hogy nem tudom kővevésni, hogy már pedig szeptember 15-én ez lesz a termelésben, vagy ez lesz a szolgáltatásban, vagy az ügyfeleim ezt fogják csinálni. Ugye pont ma is tartottunk egy sales képzést. Ott volt egy kollega, aki azt jelezte, hogy ő megvárja, amíg elmúlik a pandémia, és majd akkor fölhívja az ügyfeleket. És hát akkor ebbe kell szembesíteni ezt a kollégát, hogy figyelj, nem tudjuk, mikor lesz vége a pandémiának, és hogy nem biztos, hogy avval lesz vége, hogy egyébként te azonnal értékesítési találkozókat, személyes találkozókat tudsz megbeszélni. Tehát sokkal jobb arra felkészülni, hogy a mostani helyzet, hogyha ez fennmarad, vagy esetleg visszajön októberben, akkor te erre hogyan tudsz reagálni, és hogyan tudsz egy olyan működést beépíteni a mindennapjaidba, ami szolgálja azt, hogy már pedig az a szolgáltatást, amit ti nyújtotok, a cég nyújt, arra egyébként szükség van. Tehát meg kell teremteni, hogy hogyan jutok el, és akkor ez legyen az értékesítési stratégia, hogy hogyan jutok el a potenciális ügyfelekhez.
Most vonatkoztassunk el egy picit a pandémiától, vegyük úgy, mintha ez most nem vonatkozna ránk. Azt írják, hogy célunk a vezetők és munkatársak vitalitásának növelése.
Igen.
Azt gondolom, hogy minden cégvezető ezt szeretné megvalósítani, igen, de hát valamiért itt-ott nem megy. Hogyan kell ezt elkezdeni, és mit jelent ez, hogy a munkatársak és a vezetők vitalitásának, mert a vitalitása sok mindent jelent, de ebben az esetben mit jelent?
Ugye ez persze mindig adott cégre, szituációra vonatkozik. Én nagyon szeretem, amikor ez a vitalitás iránti igény, és ugye megint csak önöket tudom dicsérni ezzel a címmel, hogy tudatos.hu, ez az egyénektől egyénileg indul el, vagy önmagából indul el, belsőleg indul el, hogy hoppá, érzem, hogy nem tudom a teljes vitalitásomat, energiámat kibontakoztatni. Tehát nagyon sokszor ez...
Igen, de ez vagy így van, vagy nincs így. Tehát ezt általában a munkavállalók is félre magyarázhatják, illetve a munkaadók is, tehát ez vagy igaz, vagy nem igaz.
Igen, ebben teljesen igaza van, hogy ez nagyon sokszor egy pillanatnyi megélés alapján mondják azt, hogy én nem tudom kibontakoztatni, vagy hogy van még benne potenciál. Általában igaz szerintem, hogyha az ember egy kicsit növeli a tudatosságát, például akár egy energia audittal, hogy állok a mentális energiáimmal, hogy állok a fizikai energiáimmal, az emocionális energiáimmal, és akkor rádöbben, hogy igen, akkor tulajdonképpen nem teszek meg mindent annak érdekében, hogy ugye kvázi a vitalitásom csúcsán működjek, akkor mindig megtalál fejlesztési lehetőséget is. Megtalál szerencsére erősségeket is, hogy na, ezt jól csinálom, de jól, legalább látom a miértet, a mozgatórugóimat, az úgynevezett morális energiáimat. De az általános megélésünk avval kapcsolatosan, hogyha az ember így végig gondol néhány pontot, azaz, hogy mindig talál benne valamit. Lehet, hogy az, hogy ő nem alszik eleget, lehet, hogy az, hogy ő nem dicsér eleget, tehát érzékeli ugye, hogy a...
Tehát akkor egyfajta ilyen pszichológiai tesztet is el kell önöknek végezni, vagy önnek végeznie egy munkatársal, hogy tisztább képet kapjanak arról, hogy mi a probléma?
Én nem nevezném ezt pszichológiai tesztnek. Tehát egyrészt azért is, mert Magyarországon még mindig nincs túl jól elfogadottsága a pszichológiai kifejezésnek.
Nem csak itt, de itt biztos, hogy nincs, igen.
Igen, igen. Tehát mindenki még elég erősen él, bár ez az elmúlt években javult, hogy ha pszichológushoz mész, akkor neked biztos bajod van. Én nem mondanám ezt, ez egy egyszerű önreflexiós kérdések. Tudok mondani egy példát, hogy szünetet tartok napközben azért, hogy igyak és egyek. Ugye ez nem egy pszichológiai kérdés, ez egy egyszerű válaszolós kérdés, hogy igen, tartok szüneteket, vagy nem. Nagyon sokszor előfordul, hogy nem ebédelek, vagy az asztalom, vagy a munkaasztalomnál ebédelek, vagy megfeledkezek a fizikai szükségleteimről. És akkor érintettünk egy olyan kérdést, ami mondjuk a fizikai vitalitás, a fizikai energia szintre vonatkozik.
Milágos.
Tehát én levenném erről a magyar konnotációját a pszichológiai tesznek, ez egy egyszerű, eldöntős, mi jellemző rám, hogy viselkedek. Vagy például az, hogy a kollégáimmal örülni szoktunk a sikereknek, és ezt megünnepeljük. Ezt mondanám egy ilyen freudi mélységű pszichológiának, és mégis nagyon sok mindenre rá tud világítani.
Azt is írják még magukról, hogy meggyőződésünk, hogy azoknak a vállalkozásoknak van jövője, amelyeknek sikerül megteremteniük az úgynevezett puha ösztönzők, vagyis a mentális egészség feltételei, és a kemény ösztönzők, vagyis az anyagi juttatások összhangját. Mi az ön tapasztalata erről Magyarországon? Melyik országban tudják a puha ösztönzőket és a kemény ösztönzőket a legjobban összhangba hozni?
Hát az egyik kedvencem az valóban Hollandia, hogyha így az ön kérdésére akarok válaszolni, hogy hol vannak azok, ahol picit erősebb a tudatosság, erősebb a mondjuk így, hogy mentális igényeknek a, akár az asztalra rakása résztvevőként. Azért hozzá kell tennem, hogy, sok ismerősöm dolgozik recruitmentben, és ők azt mondják, hogy ez Magyarországon is nagyon-nagyon sokat változott. És ezt is tapasztalom, hogy Magyarországon is, amikor fiatalokat is, vagy picit hagyhozom be a generációkat is, Y-generációs vagy pályakezdő fiatalokat akarnak egy céghez fölvenni, ott ezek a puha ösztönzők nagyon előjönnek, és egyre inkább, erre több teszt is van, hogy például az úgynevezett corporate social responsibility programok, tehát ezek a vállalati...
Tehát ezek összejövetelek, ugye, amikor elmennek, a cég elmennek valahova egy-két napra, nem?
Nem ez lenne, ez inkább a társadalmi hozzájárulás, tehát a vállalati társadalmi hozzájárulás, hogy például egy cégnek a véradási tevékenysége, vagy ugye itt szokták sorolni az óvodafestést, vagy a roma fiatalok felzárkóztatási programjába mentorprogramot szervezni. Tehát hogy az ilyen jellegű tevékenységre egyre többször rákérdeznek azok a fiatalok, akik akarnak csatlakozni. Tehát ott már egyértelműen le lehet vonni azt, hogy a mentális, a puha ösztönzők azok erősebbek. És nekem van egy megtapasztalásom.
De várjunk csak, ez korosztályi kérdés, mert azt mondta, hogy a fiatalok... Igen, de hogy a fiataloknál ez nagyon fontos, hogy a puha ösztönzők, amely ilyenekről is szól, hogy például a cég, ahol dolgoznak, támogat-e valakit, valakiket, igen, valamit.
Igen, a társadalmi felelősségvállalása milyen a cégnek, ez teljesen igaz. És én levenném erről egyébként a generációs...
De én azt gondolom, hogy egy középkorú ember számára fontosabbak a kemény ösztönzők, mint a puha ösztönzők.
Én tudja, mit tapasztalok Magyarországon, mert innen indultunk, hogy országok között, hogy Magyarországon ez dívik, ez illik ezt mondani, hogy én a fizetésért, én a pénzért.
De én most nem illendőségből kérdeztem, vagy mondtam ezt, hanem úgy gondolom.
Én nem mondanám, hogy rosszul gondolom, inkább azt mondanám, hogy szerintem erősebb itt a társadalmi, miről illik beszélni. Én, hogyha nekem többet fizetnének, elmennék a másik céghez, lehajolok a pénzért. Tehát, hogy szerintem a mi generációnkban, akkor azért hagyjáruljak el magamról is ennyit, hogy már én is az X-esbe tartozom, a mi generációnkban a kulturális, én egy picit még a politikait is mondanám, beidegződés miatt, ugye az hírlik, hogy már pedig nekünk a kemény ösztönzők az erősebbek. És aztán én valahogy, amikor vezetőkkel dolgozok, vagy valahogy, amikor csapatokkal dolgozok, azt tapasztalom, hogy erre egyszerűbb hivatkozni. Én nagyon szokták mondani, hogy miért mentél el, mert a másik helyen többet
De nem tületek. Így van? Ez hazugság, amikor ezt válaszolják?
Inkább csak azt mondom, hogyha visszatérek a tudatosságra, hogy nem tudatosan válaszolja, hanem azt mondja, vagy azt érzékeli, hogy így egyszerűbb kibújni az alól, hogy nekem most meg kéne mondanom, hogy a főnökömet utáltam. Sokkal egyszerűbb mondjuk egy HR-es az exit interjú megkérdezi, hogy miért akarsz elmenni tőlem. Hát bocsika, 50 000 forinttal többet ígér a másik cég.
Igen, de egy HR-esnek van jobb érve annál, mint sem, hogy azt mondja a behálózni kívánt munkavállalónak, hogy dupla fizetést fog kapni?
Van. Hát ugye erre utaltam az előbb is, hogy például a társadalmi felelősségvállalása.
Én ezt nem hiszem el. Nem hiszem el. Azt mondom önnek.
Ezek ugye szintén azért vannak ilyen kutatások, akár az ISEC is felméri a legjobb munkahelyeket, tehát hogy általában a legjobb munkahelyi kutatásoknál, de egyébként ugye lehet ezt a motivációs összetevőkre is vonatkoztatni, a bér az egyre hátrébb sorolódik, mint kézzelfogható.
Igen, attól függ, hogy milyen bérviszonyokról van szó. Magyarországon igen, a bérviszonyok szerintem nem teszik ezt lehetővé. Tehát itt valaki nem teheti meg azt, hogy egy bizonyos szint alatt keressen, mert akkor éhen fog halni.
Igen, ebben teljesen igaza van. Tehát ebben teljesen igaza van, hogy
tehát lehet azt énekelni, hogy szeressük egymást gyerekek, de aztán neki is el kell menni a boltba vásárolni, meg be kell fizetni a kötelezettségeiket.
Igen, ebben teljesen igaza van, tehát hogyha akkor viszont nem generációs, hanem inkább bérszínvonalas különbségről.
De ez generációs is, mert 20-valány évesek még kapnak otthonról. Még lakhatnak a mamájuknál, vagy a papájuknál. Tehát, hogy még e tekintetben nincsenek olyan helyzetben, hogy muszáj legyen dönteni azonnal.
Igen. Én pont azt akarom még hozzárakni, hogy itt ugye nagyon generációsra visszük, és igaza van, hogy 20 évesek lakhatnak otthon, ugyanakkor, és akkor hagy utaljak a 21 éves lányomra, aki elköltözik, ugyanakkor egyre inkább bejön az, főleg az, aki világot is látott, hogy akár már 18 évesen is el akar költözni, és hogyha már Hollandiát említettem, ugye ott teljesen általános, hogy az érettség itt már egy bérlakásban, vagy akár ilyen kollégiumokban töltik a fiatalok, és hazajárnak hétvégente. De most nem is e felé akarom mondani, inkább amit ön is utalt rá, hogy van különbség például az alulfizetett kategóriákban, a fizikai kategóriákban, hogy természetesen, ha nem tudja kifizetni a gázszámlát, akkor kell keresni egy olyan céget, vagy olyan mellékes munkalehetőséget, legyen ez tényleg krumpli termesztésről kezdve a giliszta tenyésztésen át minden, hogy már pedig a gázszámlát ki tudja fizetni. Tehát ebben teljesen igaza van. Én itt arról beszélek, hogyha veszünk, és ugye most akkor itt a szolgáltató központokat hagyhozzam, mint példaként, ugye olyan jellegű fizetési csomagot kapnak fiatalok, mert nyelveket beszélnek, mert erre készültek, ami hát néhány pedagógus azért hagyd mondjam azt, hogy nagyon örülne neki, hogyha az lenne a kezdő fizetése. És például őnáluk egyértelmű, tehát amikor mondjuk az, amit ön utalt, hogy a Maslow piramis alja, tehát a fizikai ellátás, a biztonsági érzetet, azt már fizeti a bér, akkor már mindegy, hogy a másik helyen 20 000 forinttal többet fizetnének, ott sokkal fontosabb az, hogy egyébként annak a cégnek milyen a brandje, hogy tetszik-e a tevékenysége. Ugye bejött már az a koncepció, és ez is kutatással alátámasztott, hogy egyre inkább azt nézik egy cégnél, hogy mennyire társadalmi cég, ugye ez a social enterprise, hogy mennyire csak a részvényesek profitját, vagy a tulajdonosok profitját akarja termelni, vagy mennyire érzékeli azt, hogy a helyi társadalmakba is hozzá kell járulni a sikerhez, hozzá kell járulni a társadalmi kérdések megoldásához. És én ebben hiszek, hogy egyre tudatosabbak leszünk ebben a dologban.
Én egy pillanat, nem akarom önt végül is mindenben cáfolni, ami erre vonatkozik, mert nem ezt akartam ezzel elérni, csak azt akarom mondani, hogy ez lehet, hogy Hollandiában működik, vagy Angliában, vagy az Egyesült Államokban, vagy a fene tudja hol, Svédországban, Dániában, Norvégiában. De Magyarországon szerintem még nem nagyon.
Úton vagyunk. És
itt eszembe jut a Koldus Operából az a dal, amely arról szól, hogy előbb a hason, aztán a morál.
Ez igaz, és ugye a Koldus Opera, ugye pont erről beszéltünk, hogy akkor tehát lehet, hogy inkább fizetési rétegekről, mint generációs igényekről kell beszélni, vagy alulbecsült rétegekről. Most fejeztem be a Netflixen a Crown című sorozatnak a megnézését, ahol azért nem is olyan régen, tehát 60-as, 70-es években Angliában is, ugye a bányásztrájkok, Thatcher és a többi, tehát néhány, amíg emlékszünk rá, kapcsán ugye előjött ez, hogy tulajdonképpen nekik a legnagyobb bajuk az, hogy nem becsülik meg a társadalmi hozzáadott értéküket. Ez én azt gondolom, hogy most már nem a bányászokkal kapcsolatos ez a kérdés, de irodisták, tanult emberek, vagy ugyanúgy azért továbbra is a fizikai állománynál nagyon sokszor előjön, hogyha engem egy kicsit jobban megbecsülnének, és ez lehet anyagilag is kifejezni, de emberileg is, vezetőm kedvesen szólt hozzám, bevont az ötletelésbe, akkor tulajdonképpen én maradnék ennél a cégnél.
Önök nagyon drágák? Tehát, hogyha én egy, nem tudom, milyen cég vagyok, és szeretném egy kicsit átvilágítani, szeretném, hogyha más szempontok alapján is megnézni valaki a céget, és önöket felhívom, önök nagyon drágák?
Én azt szoktam mondani, hogy nem az óra díjat kell nézni, hanem az, hogy milyen értéket tudunk szolgáltatni.
Ez igaz, de nekem kalkulálnom kell önökkel akkor, igen, amikor meghívom önöket, tehát megvásárolom az önök szolgáltatását, igen, akkor ezzel nekem számolnom kell. Tehát megteheti-e egy kis cég azt, hogy meghívja önöket, vagy ezt már csak egy bizonyos szint fölött lehet megtenni?
Ez is egy olyan előítélet szerintem, amit remélem, hogy ebben az interjúval is le tudunk bontani. Tudnivalók megtérülők vagyunk, abszolút megtérülők vagyunk, és célunk is, hogy kis cégekhez is eljussunk. Ez egy személyes misszióm is, hogy a magyar KKV-k is minél inkább vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Úgyhogy a válaszom az, hogy nem vagyunk drágák, és megtérül.
Akkor még egy kérdés ehhez. Vállalnak garanciát a tanácsokért?
Igen, a mérhetőség nálunk nagyon fontos, és hogy épp ezért mondtam, hogy itt térül meg. Tehát, hogy mi 2005 óta a programjainknak a mérhetőségét az központba helyeztük, tehát, hogy mi a cégnek a megtérülése, nem nekünk, hanem mi a cégnek, tehát mi nem letartani szeretjük a képzéseket, hanem mérhetővé tenni. Például, hogyha itt social sellingről beszélünk, tehát ugye most virtuális értékesítésről beszélünk, annak van egy nagyon egyszerű mérhetősége, ez a Social Selling Index, amely az értékesítés körében elterjedt LinkedIn használaton alakul, hogy ő neki milyen a digitális lábnyoma, az fél év múlva vissza tudjuk mérni, hogy ez haladta, fejlődötte vagy nem. Tehát hogy nagyon sok szempontból az, hogy a céggel közösen megalapítsuk, hogy nekik mik azok a mérési eszközök, mik azok a célok, amivel a mi intervenciónkat mérhetővé tudjuk tenni, és az alapján vissza tudjuk őket mérni. Úgyhogy az a jó hírem, hogy eddig ez sikerrel zajlott.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Galambos Ágnes tréner, tanácsadó, ügyvezető, igazgató volt a tudatos.hu-ban. Viszont hallásra, kezdj sokan.
Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra, és sok sikert mindenkinek.
Tudatos.hu. Az önállóság szabadsága és korlátai.